Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 264. számú dicséretünk első három versét énekelve. 264. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele, harmadik részéből, a 12. verssel kezdődő és a 18. verssel bezáródó igeszakaszból. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk, és nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmúlandónak végét. De megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igére feleljünk. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Áldott légy, mennyei jó atyánk, a sok-sok áldásért, melyet az elmúlt időkben tőled kaptunk. Bizony boldog az az ember, aki te beléd veti bizodalmát. Ilyen bizakodó lélekkel és érzésekkel jöttünk most mi is eléd, hogy szent hajlékodban, testvéri szívek közösségében dicsérjünk és magasztaljunk téged. Mert nincs más senki, se égen, se földön, aki méltó lenne ilyen magasztalásra. Sem, akiben annyi szeretet lenne irántunk, mint amennyit tőled kaptunk és kapunk naponként. Bocsásd meg méltatlan voltunkat. Fedezd el bűneink rútságát, és irgalmad jeléül hirdettest közöttünk azt az evangéliumot, örömhírt, amelyet Szent Fiad, a Krisztus Jézus hozott el erre a földre, nekünk is. Részeltesd ígét hirdetőjét és hallgatóit, szent lelked ajándékaiban, és fogad kedvesen Isten tiszteletünket a Krisztus Jézusért. Ámen. Az ige meghallására készülve a megkezdett eddig énekelt 264. számú dicséret 4. versét énekeljük. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele negyedik részéből, annak harmadik és negyedik verseiből. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben a világ istene megvakította a hitetlenek elmeit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Foglaljunk helyet. Hihetetlen és elképesztő módon megnyílt előttünk, emberek előtt ez az egész világ. Egyetlen egy gomnyomással a világ bármelyik pontjáról, a televíziónkon egy gomnyomással el lehet jutni Pekingbe, például Kínába, hogy az ember követhette és követheti az olimpiai játékokat, és valamit láthat ebből a több mint 6000 éves kultúrájú, csodálatos, különleges, izgalmas, érdekes országról és országból. És aztán megint csak egy gomnyomás, és elhagytuk Kínát, és egy pillanat alatt például Dél-Amerika őserdeiben vagyunk, ahol egy más nép, egy más kultúra, egy más civilizáció még megmaradt emlékeivel találkozhatunk. Hihetetlenül kinyílt előttünk a világ. Miközben örvendezünk és hálásak is lehetünk ezért, hogy egy-egy gomnyomással a világ különböző pontjaira érkezhetünk, és számunkra is rendkívül érdekes dolgokat is láthatunk, oda se kell mennünk, meg se kell győződnünk, mert a két szemünkkel látjuk azt, amit látunk. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy minden eseményt és minden eseményből csak annyit és csak úgy látunk, ahogy láttatják azt velünk. Amit akarnak, eltakarnak. Amit akarnak, felfednek. Így jutottunk el odáig, hogy a 20. század már a látás világából a láttatás világa lett. Szent meggyőződésem, hogy már nem beszélhetünk arról, bárha kell, akár 100 csatornán szaladgálhatunk a világ különböző pontjaira, hogy látunk. Nagyon tudatosan, megszervezettem, végig gondoltam, eljutottunk a 20. századba, majd most már a 21. századba, a látás világából, a láttatás világába. Ami azt jelenti, hogy azt takarnak el a szemünk elől a valóságból, az igazságból, a tényekből, amennyit akarnak. És miközben látunk, és azt hisszük, hogy látunk mindent, és így tudunk is mindent, egy adott történésből csupán annyit tudunk, amennyit láttatnak. Engednek meglátni. A többin lepel van. A többit lepel takarja a szemünk elől. És mert 100 csatornán is rohangálhatunk, azt kell, hogy higgyük, hogy tudjuk, mi van a világban. Mert látjuk. De a 20. században elkezdődött a látás helyett a láttatás időszaka. Kedves testvérek, a Szentírásban is olvasunk leperről. Olvasunk a Szentírás Ó és Új Szövetségi részeiben is eltakarásról. De amikor a Biblia leperről beszél, mind az Ó, mind az Új Szövetségben, mégis egészen másfajta lepel és eltakarás ez. De tény, hogy a Bibliánk is beszél róla. De még a két szövetség között is különbséget tesz a Szentírás. Az Ószövetségre azt mondja, hogy az egész Ószövetséggel lepel van. Az egész Ószövetséggel lepel van. Most olvastam az igét. Az Új Szövetségről pedig azt mondja Isten igéje, hogy az Új Szövetség embere tükör által homályosan lát. Óriási különbség van nyilvánvalóan a kettő között. Szeretnék két olyan könyvről beszélni, amelyik azt a feszültséget, hogy az egész Ószövetségen lepel van, ami leplet csak egyféleképpen lehet elhúzni, hogy igazán értsem, hogy mi van az Ószövetségben. És ez Jézus Krisztus személye. Hogy Pál apostol mondja, ez a lepel csak Jézusban tűnik el. Akinek nincs Jézusa, annak az egész Ószövetségen egy lepel marad örökre, ami takar. Két olyan könyvről szeretnék röviden beszélni, amelyek az utóbbi időbe kerültek a kezembe, és amelyek ezt az egész problémakört nagyon sajátos módon érintik, és miután ez a két könyv hozzáférhető a különböző keresztény könyvkiadóknál és a különböző gyülekezeti iratterjesztésekbe, így bárkinek a kezébe kerülhet, vagy kerülhetett, szeretnék ezekről néhány szót szólni. És miközben majd nagyon röviden ismertetem őket, egyúttal a véleményemet is megfogalmazom, amit szabadon használhat mindenki. Még egy kis rávezetés, egy kis bevezetés. A protestantizmusnak és benne a reformátusoknak évszázadokon át szembe kellett és kell néznie. Ma is azzal az időnkénti türelmetlenséggel, ami Róma felől érkezik hozzánk. Ennek a türelmetlenségnek a megfogalmazása így hangzik mindig, ma is. Térjetek vissza Rómába. Térjetek vissza. Elszakadtatok ti protestánsok, messze kerültetek tőlünk, de térjetek vissza az egy akolba, az egy pásztor, a pápa fősége alá. A most regnáló pápa elment egészen odáig ebben a kérdésben, hogy kijelentette, hogy a protestáns egyházak nem is egyházak. Jöjjetek vissza, térjetek vissza. Hangzik időnként a türelmetlen római szó. Egy pár évtizeddel ezelőtt pedig egy másik szellemi erővonal is lábra kapott, legtöbbször református teológusok megfogalmazásában, és ez is egyre inkább erősödik, és ez így hangzik, hogy térjetek vissza Izraelbe. Szegény protestánsok mi, szegény reformátusok mi, már nem csak Rómába kellene visszatérnünk, hanem még Izraelbe is vissza kellene térnünk. Összefoglalóan azért, mondják ezek a teológusok, mert onnan is jöttünk ki. Ideje lenne visszamenni oda, ahonnan származunk, ahonnan mi eljöttünk. És itt kapcsolódik össze a lepel és a két könyv. Az első könyvet az Ethosz kiadó adta ki, egy keresztény kiadó ez. A könyv szerzője Roger Leeby, a könyv címe pedig ez, Izrael és Irak. Az alcíme, a közel-keleti tűzfészek a Biblia fényében. Hát engem is izgalomba hozott, amikor ezt megláttam, hogy vajon egy protestáns teológus hogyan látja a keleti tűzfészket milyen érdekes, nem a politika felől megközelítve, hanem Bibliával a kezébe. A szerző azon megy végig, hogy mit mondanak az ószövetségi proféciák Izrael és Irak kapcsolatáról. És arra az első nagy következtetésre jut, hogy a öböl háború, amelyik 1991-ben volt, csak előhírnöke mindannak a tragédiának és szörnyűségnek, ami Irakra, a régi Babilóniára vár. A szerző azt írja, hogy Ézsaiás és Jerémiás próféta megjövendölték Saddám Hussein halálát. De a sommás végső megállapítása így hangzik. Hegyezzétek a fületeket. Az emberiség, a világ népeinek sorsa, jóléte vagy romlása, az Izraelhez fűződő viszonya függvénye az egész emberiségé. Folytatom az idézetet. Aki bántja Izraelt, az óhatatlanul isteni átkot von a saját fejére. Aki áldja Izraelt, azt ezért Isten a maga áldásával jutalmazza. Eddig az idézet. És ehhez hozzáférhetnek keresztény emberek. Nyilvánvaló módon a szerző szeme előtt is lepel van. Mert ha észrevettétek, szó sincs benne Jézusról. Se a megváltásról, se a keresztről. Se arról, hogy Jézus az egyetlen út, és nincs rajta más, Istenhez sem, üdvösségbe sem. Az emberiség és a világ népeinek sorsa, jóléte vagy romlása, áldása vagy átka, Izraelhez van kötve, mondja a szerző. Csak tisztelettel és szeretettel annyit szeretnék megjegyezni, hogy Ábrahám, a hívők atya, Úr Kazdimból lett Isten által elhíva. Úr Kazdim Irakban van. Ábrahám iraki ember volt. Vissza Izraelbe. És mielőtt nem volt Izrael, kitől függött a népek sorsa? És amíg nem volt, Krisztus után 70-től 2000 évig Izrael, kitől függött a népek sorsa? Hogy Isten megáldja vagy nem? Kitől függött? A másik könyv szerzője William Glashover, ő egy holland református. A könyvének ez a címe: Miért Izrael? Néhány mondatot hadd idézzek tőle is. Isten első szülött fia Izrael. Szóval nem Jézus, aki öröktől fogva van. A Bibliát Isten Izraelnek jelentette ki, ami azt is jelenti, hogy csak Ószövetség van, a Bibliának egyetlen egy fele van, az Ószövetség. Jézus pedig nem más mondja, mint a testet öltött Tóra. Jézus a testet öltött Tóra. Isten Izraelen keresztül éri el a világot. Szegény Isten, nincs más útja. Isten Izraelen keresztül éri el az egész világot. Így az út az Isten útja a világ népeihez.
csak Izraelen keresztül vezet. Isten Izraellel kötötte az új szövetséget is. Lepel takarja el a szemet itt is. Vissza Izraelbe. Ezzel szemben, testvérek, világosan tanítja az ige, hogy az egész Ószövetségen mindenkinek a számára, nem csak a zsidó nép számára, minden ember számára, az egész Ószövetségen egy lepel van. És amíg valaki elől Isten fel nem húzza ezt a leplet, ki nem takarja az Ószövetséget, az nem fogja soha megérteni igazán azt, akinek nem lesz Jézusra vezérlő mestere az Ótestamentum, az soha nem érti meg az ószövetségi proféciákat, a Zsoltárok könyvét, sem Mózest, sem a törvényeket. Ha csak egy ószövetségünk lenne Biblia címszó alatt, testvérek, akkor a szerzők igazságaival nagyjából egyet lehetne érteni. De van új szövetségünk is. Ha csak Ábrahámunk és Mózesünk lenne, gazdagok lennénk, de mindenképpen szegényebbek, ha nincs Krisztusunk. Ha csak Izraelünk lenne, mint Isten egyetlen népe, akit szeret, és akunk keresztül vezet az út az üdvösségbe, akkor hogyan értsük, hogy Isten szereti ezt az egész világot? Úgy szerette Isten ezt a világot. Kit adott érte? Izraelt? Hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Senki mást. Más-más összefüggésben néhány hete már szóltam erről, hogy az egész Ószövetségen lepel van, hiszen Pál apostol maga kezdi el mondani, hogy semmit nem értett igazán az Ószövetségből, míg nem ismerte meg Jézust. És mikor megismerte Jézust, akkor lehullott a lepel, és megértette az egész Ószövetséget. Amiképpen Mózes is leplet borított az ő orcájára, aként borítja, mondja Pál apostol, a zsidók szívét, egy lepel, amikor olvassák az Ószövetséget. És hozzáteszi Pál, így van ez mind a mai napig. Felfedni, kitakarni, megérteni Isten üzenetét a Biblia ószövetségi részében csak egyféleképpen lehet, ha Jézussal közösségem van. Mert azt mondta az Úr, ezek mind rólam beszélnek. Rólam beszél minden, Mózes is, proféták is, Zsoltárok is, mind rólam beszélnek. És aki ezt nem érti meg, annak lepel marad a szeme előtt. És marad egy tisztességes, monoteista nép, szent könyve számára az Ószövetség. Aki nem találja, nem érti meg belőle, nem ismeri meg belőle a Krisztust, az semmit nem fog megérteni a Szentírásnak ebből a hatalmas részéből. De még az Új Szövetség népének is van, nem lepel, ami eltakar, de olyan látása, amelyikről azt mondja az apostol, hogy az meg homályos. Az Ószövetségen lepel van. Az Új Szövetség pedig csak tükör által homályosan látható. Az a kép, amit itt Pál apostol használ, az egy, mi úgy mondtuk, hogy egy megvakult tükörképe. falusi egyszerű otthonokban még láthatók ilyen régi öreg tükrök, hogy elveszítette az éles visszavetítő képességét. Megvakult mondjuk, homályosan látható, de minden látható. Ezzel arról beszél Isten ígé, hogy még a hívő embernek sincs tökéletes látása a bűne miatt, de lát. Míg az Ószövetség a lepel miatt láthatatlan, míg Jézusban a lepel el nem kerül róla. Óriási különbség van a lepellel eltakart, és így igazán nem ismert, és nem is értelmezhető Ószövetség. És az Új Szövetség hívő embereinek a látása között, akik mint egy tükör által homályosan, de mindent láthatnak. Örvendeztessen meg bennünket, testvérek, az, hogy aki az Urához, Jézushoz tér, annak erről a csodálatos Ószövetségről is lehull a lepel, és meglátja benne Krisztust. Meglátja benne Krisztust. Az ilyen ember érti Mózest, érti Illést, és megérti azt a különös jelenetet az Új Szövetségben, a megdicsőülés helyén, ahol Jézus fölmegy a hegyre, és a tanítványok látják, amint Mózessel és Illéssel beszélgetnek. Egy országból valók ők. Mózes és Illés már megérkezett, Jézus onnan jött. Ismerik egymást. Együtt vannak abban a csodálatos világban. Régről ismerik egymást a mennybe. És adjunk hálát Istennek azért is, hogy aki élő hitre jutott közöttünk a Krisztus Jézusban, annak van látása. Ha csak homályosan is, de mindent lát. Kedves testvérek, a teljes Szentírás, az Ó és Új Szövetség együtt csak Jézusra nézve érthető és értelmezhető. Ígéretünk van arra, hogy eljön majd a tökéletes látás ideje is. Amikor nemhogy lepel nem lesz, nemhogy tükör által homályosan látunk csak, hanem tökéletesen, mindent élesen, szemtől szembe igazán láthatunk. Mit fogunk akkor látni? Azt, hogy a mennyben nincs katolikus szekció, nincs református csoport, nincs zsidó csoport, csak egyfélék vannak ott, akik a Krisztusban hittek. Csak egyfélék vannak ott. Átéljük ott, és látni fogjuk, hogy mi mindnyájan, akárkik voltunk, bármely néphez vagy felekezethez tartottunk, azért juthattunk oda, világosan fogjuk látni. Mert Jézus volt az egyetlen út. Megkerülhetetlen. Nektek is, az evangélikusoknak is, katolikusoknak is, zsidóknak is, mindenkinek, aki oda kerül, az nem azért kerül oda, hogy milyen volt a faja, a vallása, a rassza, hanem azért, mert Jézus utat készített neki, és Isten oda szerette. Ott lehull minden lepel, és nincs többé homályos látás, de értsétek meg, mi is homályosan látjuk, testvérek, vagy lepel által egyáltalán nem értjük az Ószövetséget, amíg nem vagyunk a Krisztuséi. Csak Krisztusban látunk majd igazán tisztán. De aki a Krisztusé, az már itt is lát. Látjuk, hogy Jézus senkinek nem lesz megkerülhető az üdvösség útján. Egyetlen reformátusnak sem. Egyetlen katolikusnak sem. És senkinek sem. És hogy a mennyben, ahogy a jelenések könyvébe olvassuk, a Krisztus Jézus bárány énekét énekeljük, semmi mást. És Istent fogjuk áldani és magasztalni, és senki mást, egyetlen egy népet, fajt, senkit, csak Krisztust és az élő Istent. És ott mindenki hódolni fog, és térdet hajt a bárány Krisztus előtt. Vegyük nagyon komolyan, hogy a mi sorsunk is Jézusra nézve dől el. Nem azon múlik, hogy jó reformátusok voltunk, vagy jó katolikusok, hanem azon, hogy hitre jutottunk-e a Krisztus Jézusba. Én boldog vagyok, hogy a református egyházba élve ismerhettem meg ezt a Krisztust. És boldog mindenki, aki a katolikus egyházba élve ismeri meg Krisztust. És boldog minden zsidó, aki megismerheti a Krisztust. Mert nincs más út a mennybe, csak Jézuson át. Mindenkinek. Jézusban oszlik a sötét, végül eloszlik a homály, és mi mindnyájan boldog örömmel sírva fogunk hódolni. Mert látjuk, amit itt csak tükör által homályosan láttunk, de hittünk, hogy Jézus volt az egyetlen út, hogy Jézus az egyetlen igazság és az igazi élet. Leplezetlenül fogjuk látni. Legyen érte a dicsőség az övé örökkön örökké. Ámen. Köszönjük Jézus, hogy a csodálatos isteni tanácsvégzésben megbeszélve a Szent Háromságban mindent örök időknek előtte, eldőlt minden. És köszönjük, hogy ez a minden benned teljesedett ki, az idők teljességében. Aki által és akire nézve történt a világ alapítása, akire nézve történik majd az utolsó ítélet is. Hogy te voltál minden igazán mindenekben. Magasztalunk Jézus azért, hogy van hatalmad hozzá, hogy levedd az Ószövetségen lévő leplet azzal, hogy önmagadat láttatod. És köszönjük, amikor elvezeted a te népedet, a világ különböző népei között élő népedet, oda, hogy lássanak. Ha bűnfertőzött szemünkkel csak, tükör által és homályosan is, de láthatunk. Köszönjük, hogy ígéretünk van, hogy egyszer mindent napfényre hozol, hogy egyszer mindent leplezetlenül látunk, és erre te vagy az egyetlen garancia. Köszönjük, hogy így van. Add meg, hogy egyikünk se maradjon ki az üdvösségből. Add meg nekünk, hogy mindenki megértse, hogy te vagy az egyetlen, közben járó, Isten és ember között. Hogy megértse mindenki, hogy nincs másban üdvösség, csak benned. Hogy megértse mindenki, a Golgota keresztje nyitja meg az egyetlen utat, amely hozzád vezet, és nincs rajtad kívül más. Köszönjük, hogy bennünket is újra és újra tanítgatsz erre. Újra és újra rávezeted a figyelmünket, hogy megértsük. Te vagy a lényeg. Akár az Ó, akár az Új Szövetség van a kezünkbe. Minden rólad szól, és minden értünk szól. Hogy el ne vesszünk, hanem megtérjünk, és életünk legyen. Köszönjük, hogy ezt munkálod, Urunk. Tiéd érte a dicsőség. Amen. Mondjuk el azt az imát, amit Jézustól tanultunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy jövő heti gyülekezeti alkalmainkat a nyári menetrend szerint tartjuk. Jegyeseket hirdetek először. Temesvári Gergő, református vallású, konfirmált, Atyánk fia jegyzette, Kálmán Hajnalka, római katolikus vallású hajadont. Házasságuk megáldása itt a templomunkban szeptember 13-án, szombaton délután 16:30 lesz. Jegyeseket hirdetek harmadszor. Fok Balázs, református, konfirmált, nőtlen Atyánk fia, gyülekezetünk presbitere, jegyzette Círa Edina, református vallású hajadont. Házasságkötésük megáldása augusztus 30-án, szombaton délután 14:00 lesz itt a templomban. Mind a két család nevében szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait is ezekre a házassági áldásokra. Végül, kedves testvérek, a tegnapi nap folyamán, kora délután telefont kapva Kárpátaljáról mondom el egy kérésünket. A kárpátaljai református egyház kerület főgondnoka Nagy Béla azzal keresett meg, hogy egy kislányunk, aki az árvíz után ide került a Pest Erzsébeti gyülekezetbe Csetfalváról 25 másik gyermekkel együtt, évekkel ezelőtt, és akinek a gondját a mi családunk azóta is folyamatosan viseli, gerincén egy rákos daganat keletkezett. Én felajánlottam, hogy elhozzuk ezt a most már 18 éves leányt, és megpróbáljuk itt Magyarországon a gyógykezeltetését elkezdeni és végigvinni. Azonban az ukrán egészségügyi törvények megváltoztak, mondta Nagy Béla, aminek az a lényege, hogy amit úgy ítélnek meg, hogy Ukrajnába is meg tudják csinálni egy gyermekkel, egy gyermekért, azt nem engedik csak úgy el. Az viszont lehetséges, hogy ennek a kezelésnek az első lépéseként itt is, ott is, akár itt lenne nálunk a kezelése, akár ott lesz majd, egy bizonyos gyógyszert kell beszednie. Ez a gyógyszer 250 000 forint. Már el vagyunk késve azzal, hogy elkezdje a kislány, tényleg a 24. óra után vagyunk. Megkerestem ma reggel 3 budapesti gyülekezetet, kérve mindegyiktől 60 000 forintos segítséget, mi lennénk a negyedik gyülekezet, hogy összeadjuk ennek a gyógyszernek az árát. Nekem ma délután kell telefonálnom Kárpátaljára, hogy megvan-e a gyógyszer. A megkérdezett és kért 3 budapesti gyülekezet, még egyszer mondom, a lelkészeikkel ma reggel beszéltem, ezt a támogatást megadták. Nagyon kérem, hogy aki tud segíteni, segítsen. Tudom, hogy gyűjtésben vagyunk, hiszen 1 millió forintot össze kéne gyűjtenünk az imaház felújítására. Hadd mondjam, hogy ide még csak 65 testvérünk adott a kiküldött 700 levél nyomán, de reméljük azért még lesznek, akik igazán tudnak segíteni, mert addig el se tudjuk kezdeni ezt a tatarozási munkát. De úgy gondolom, most ez elég kell, hogy kerüljön mindennek. A kint elhelyezett fa dobozba, tehát ne a persejbe, aki erre adna adományt, az tegye be, legyen olyan kedves a fa dobozba, hogy délután jelenthessem, hogy vegyék meg a gyógyszert, már a holnapi nap folyamán is kezdjék el a kislány gyógyítását. Egy kicsit a miénknek gondoljuk ezt a Pető Szandra nevezetű kislányt, egy roppant szegény, sok gyerekes családba él. Minden évben kétszer ott vagyunk náluk, nem is én, hanem a feleségem, de ott vagyunk, támogatjuk, segítjük őket, de ez akkora összeg, hogy ezt nem tudjuk magunk előteremteni. Köszönöm a segítséget előre is. 264. számú dicséretünknek az utolsó versét énekeljük majd a himnuszt. 264. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem.